Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Szeptember 28-án, azaz most vasárnap, parlamenti választásokat tartanak a szomszédunkban, a Moldovai Köztársaságban. A tét az, hogy Európát vagy Oroszországot választják. Lehet ezt durva leegyszerűsítésnek nevezni, tekinteni, de úgy vélem, hogy itt más opció nincs. Ugyanaz a tét tehát a választásokon, mint a tavaly novemberi elnök választáskor volt. Az Európa párti politika vagy az orosz érdekek érvényesülnek a posztszovjet államban. Moszkva széleskörű dezinformációs kampányba kezdett célja elérése érdekében, miközben Maia Sandu államfő is próbál a lakosság lelkére beszélni, tartalékai azonban alig ha vannak a táboroknak, így nagyon kiélezett verseny várható. Mizsei Kálmán diplomata, az Európai Unió volt moldovai különleges képviselője a mai napra kész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a felkérést.
Kiélezett verseny várható a Moldovai Köztársaságban vasárnap. Lehet előre inni a medve bőrére?
Nem lehet előre inni. Megmondom, hogy miért. Négy párti verseny van, négy párt fog bejutni, hát a párt és pártszövetség a parlamentbe. A négyből egyetlen párt olyan, és ezt most a kedves hallgatók figyeljenek a megfogalmazásra, egyetlen párt olyan, amelyiknek az európai elkötelezettségében maximálisan, feltétel nélkül meg lehet bízni. A másik három párt esetében van egy vagy pártszövetség, amelyiket lényegében egy szövetség, az Moszkva, Kirienko kalapá, ugye Putyin közvetlen munkatársa kalapálta össze, erőltette rájuk, azt is lehet mondani. Ők teljesen Moszkva barát vonalat képviselnek, és egy nagyon kemény. Tehát ugye, az a környezet, hogy Oroszország háború folytat Ukrajna és Európa ellen. Ugye amikor az indiánok harci díszre festik magukat, akkor ez egy más állapot. Az oroszoknál is ez egy más állapot három éve. És egyre mélyebben vannak ebben. Úgyhogy itt nincs kegyelem. Hát van egy olyan pártszövetség, amelyik teljesen Moszkva irányítása alatt áll, nem hatása alatt, irányítása alatt áll. Most van két társaság, amelyik nem ilyen, tehát amelyik azt lehetne mondani, hogy középutas kvázi, illetve hát mind a kettő ugye szavakban azt mondja, hogy Európa párti, de az ott részvevők múltja alapján azért kétségek vannak. Míg ugye Maia Sandu párt, hát elnök, de az átalakított párt esetében nincs ilyen kétség. Na most a közvélemény kutatásokat az nehezíti, hogy a moldovai diaszporát nem lehet igazán jól mérni. Ott a múltból lehet projektálni, hogy körülbelül hányan fognak szavazni. Nagy részük a múlt tapasztalatai alapján Maia Sandura, és itt óriási a különbség a romániai diaszpora és a moldovai között. A moldovai ez sokkal hát egészségesebben szavaz, hogyha lehet így mondani, Európa párti. De nem lehet őket bemérni jól, úgyhogy meg hát persze eleve bizonytalanok a mérések, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a Maia Sandu, tehát az Európa, progresszív európai párt, az vagy eléri az abszolút többséget, vagy nem. Ott valahol a határán van. Azt mondanám, hogy ha most fogadni kéne, nem szeretnék fogadni, mert azt szeretném, hogy elérjék, de azt mondom, hogy valószínűbbnek tartom, egy kicsit valószínűbbnek, hogy nem fogják elérni az abszolút többséget. Ugyanis hát ők már 4 éve hatalma vannak, a belpolitikájuk nem olyan fényesen sikeres, és hát fölgyülemlett olyan ellenzékiség, ami nem feltétlenül geopolitikai eredetű, hanem egyszerűen nem gondolják azt, hogy a gazdasági teljesítménye, meg a népjóléti teljesítménye ennek a kormányzatnak olyan tökéletes lenne. Meg is értem bizonyos értelemben ezt, De amit ön is mondott, annak én az elemző székéből elsőbséget tulajdonítok, magyarán, hogy ez egy olyan háborús helyzet, ahol a geopolitikai szempont a döntő, és ezért kívánnám azt, hogy maradjon ez a párt hatalmon, de nem lehet erre pezsgőt bontani egyáltalán még szerintem.
Egy olyan ország áll parlamenti választások előtt, amely be van ékelődve a háborúban álló Ukrajna, a szovjet hangulatú szakadár Transnistria és a NATO és EU tag Románia közé, meg hát ott van ugye a geopolitikai szempont, egy apró ország, nem csak területileg, de hogy a népesség tekintetében is nagyon megosztott. Miért ennyire fontos a moldovai köztársaság Oroszország számára? Tehát mit tud Oroszország egy lojális, engedelmes kormánnyal elérni Kisinyovban?
Először is van egy olyan érzelmi hangulatú háttere a dolognak, hogy az oroszok semmilyen gyarmatot nem engednek el könnyen. És hát emlékszünk, vagy nem feltétlenül mindenki emlékszik rá, hogy Beszarábia miatt ők már a két világháború között se létesítettek diplomáciai kapcsolatot Romániával, mert azt gondolták, hogy ez az övöké. Ugye 1812-ben sikerült gyarmatosítani ezt a területet a törököktől elhódítani, vagy hát az oszmán birodalomtól. Úgyhogy van egy ilyen része, hogy ez a miénk. A másik nyilvánvaló része, hogy Ukrajna hátában van a Dnyeszter melléke, jelenleg el vannak szakítva a Dnyeszter melléktől, nincs. Nem csak, hogy nincs közös határ, hanem olyan könnyű, tehát például a fegyvereket most nem tudnak szállítani. Tehát van egy ilyen része, és ők szeretik ezeket a szigeteket, Kaliningrádtól kezdve mellesleg, használni egy későbbi expanzióra, és ez húzamos ideig nem is ezért is tart ez a befagyott konfliktus 92 óta, mert nem akarták elengedni, valamikor jó lesz majd egy következő expanzióra. És ebben az expanzió része Moldova, de azért a dolog egy picit komplikáltabb, mert egészen a mostani háborúig azért ők ezt arra is akarták használni, hogy az amerikaiakkal és velünk Európával a dialógust fenntartsák. Hát Amerikával ez továbbra is él, ez a szándék, és oda-vissza egyébként, tehát az amerikaiak soha nem játszották keményen ezt a játszmát a Dnyeszter melléken, ez nem ismert a publikum számára, ők ezt mindig puhán és az oroszokkal való dialógus részeként tekintettek erre a konfliktusra. Úgyhogy a 2022-ben a háborúval azonban a dolog megváltozott, és ugye visszhangot kapott, lehet, hogy a hallgatók egy része hallotta, hogy az orosz elnöki csapatban leváltották azt a Dimitri Kozákot, akivel egyébként én is tárgyaltam, és hát őnek nagyon nagy a hatása a moldovai helyzetre, meg Ukrajnára is. Őt leváltották, és Kirienko, az elnöki stáb egyik magasrangú vezetője kapta meg ezt a feladatot, és Ukrajnát is egyébként, és hát kőkeményen próbálják megszerezni Moldovát újra, vagy hát ilyen értelme gyarmati szemszögből visszaszerezni. Tehát most nincs, hogy ezt pestesen mondják, lacafacázás, hanem keményen próbálják, és ezt tükrözi az a mód, amilyen keményen már az elnökválasztás és a népszavazáskor is, és most is igyekeznek tisztességtelen úton befolyásolni a moldovai szavazókat.
Maja Sandu moldovai elnök azt mondta, hogy a Kreml célja egyértelmű, Moldovából az Európai Unió elleni hibrid támadások indító állomását kell csinálni. Mennyire kell szó szerint értelmezni Maja Sandu moldovai elnöknek a kijelentését, és mennyire kell ezt betudni amolyan kampánykijelentésnek, miről tudjuk azt, hogy az a célja, hogy felspanolja egy picit a közhangulatot. Tehát mekkora a valóság alapja annak, amit
Mája szándék. Hát nyilván van egy mozgósító szándék is benne, de tényszerűen igaz az, hogy tehát abból, amit mondtam, most már csak ismételnem kell magamat ahhoz, hogy válaszoljak a kérdésre, hogy Oroszország egy olyan háborúnak tekinti a jelenlegi helyzetet, ahol ő nem csak Ukrajnával szemben harcol, hanem olyan hibrid háborút folytat Európával szemben is, aminek célja, hogy megfélemlítsen minket, és adjuk föl Ukrajna támogatását. Ezért aztán minden egyes, hogy idézőjelben mondjam, támaszpont, az fontos nekik, plusz a szimbolikus jelentősége annak, hogyha egy olyan országot sikerül bezsebelniük, egyébként nem fog sikerülni, ezt is majd elmondom mindjárt, hogy miért, bezsebelniük, amelyik hát nagy léptekkel halad az Európai Uniós tagság irányába. Úgyhogy ez fontos, de most amikor azt mondom, hogy nem fogják bezsebelni, mert az ő céljuk most ebbe a helyzetben csak az lehet, hogy megfosztani az elnök pártját az abszolút többségtől a parlamentben, de nagyobb célt nem tudnak elérni, mert egyszerűen nem adottak a számok ehhez. Ha ez így lesz, tehát hogyha nem sikerül abszolút többséget elérni, koalícióra még mindig lehetőség lesz. Nem hiszem, hogy a másik három párt csinálna egymással a koalíciót, hogy ledöntse Maja Sandut. Nem tartom kizártnak, de azért nem valószínű. A másik három alakulatból kettő egy párt szövetség, tehát még azt sem tudom képzelni, hogy a választás után rögtön szétesnek, és ezek közül lesznek olyanok, akikkel lehet koalíciózni. Tehát semmiképpen nem, de még hogyha ellenzéki koalíció jönne ki, az se lenne erre egyetemen orosz párti. Tehát így egy orosz párti kormány, tisztán orosz párti kormány lehetősége az a nulla. Úgyhogy, de hát őnekik már az is nagy siker lenne, hogyha meg tudnák törni a következetesen Európa párti Maja Sandu sikersorozatát, mert ugye azért Maja nagyon sikeres politikus, és úgy sikeres, hogy abszolút semmifajta korrupciós vád nem, még az árnyéka se vetülhet rá. Tehát egy különlegesen tiszta politikus, aki ráadásul sikeres is. Úgyhogy nekik ez fontos, hogy ezt a sikersorozatot megtörjék, és ezzel éket verjenek az európa integrációs folyamatban.
Elhangzott az a novemberi moldovai államfőválasztás után, hogy Maja Sandu tulajdonképpen csak lélegzetvételnyi időt nyert, és az igazi tét az a most vasárnapi szeptember 28-ai parlamenti választás, az a parlamenti választás, amely beavatkozik Moszkva. Nyilván Moszkva folyamatosan tagadja azt, hogy szándékában állna destabilizálni Moldovát, és hogy bekívánna avatkozni a moldovai parlamenti választásokban. Nyilván gyorsan hozzá kell tenni azt is, hogy Moszkva sosem volt arról híres, hogy az ilyen jellegű tevékenységeket elismeri. Vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy Moszkva megpróbálja befolyásolni a választásokat? Mert az tény, hogy Oroszország a saját érdekszférájának tekinti a moldovai köztársaságot, és nem szokta jó szemmel nézni azt, hogyha valaki le akarja téríteni az ő érdekszférájába tartozó országot arról a bizonyos útról, ezt láttuk egyébként Ukrajna esetében is, tehát bizonyítékok.
Sok olyan tény van, amelyik egyértelművé teszi ezt az állítást, és persze, ahogy ön is mondta, az oroszok csak akkor nem hazudnak, ha nem nyitják ki a szájukat, de még akkor is. Tehát persze, hogy tagadják ezt, de egész egyértelmű bizonyítékok van szavazatvásárlásra, nyertelmeléki banki átutalásokon keresztül nagyon sok tény igazolja ezt, és hát ugye a gagauz vezető, a Baskán, hát az ellen jelenleg folyik egy bűnügyi eljárás. Mellesleg ez kicsit más, csak előjött az eszembe, hogy a mai nap nagyon komoly a moldovai köztársaság életében, mert ma vitték haza azt a Vlad Plahotniukot, aki 2019-ig hát az ország rettegett kvázi vezetője volt, mert nem volt elnöki vagy miniszterelnöki titulusa, de a háttérből ő volt a keresztapa, és most bilincsbe verve hazahállíték, én posztoltam is ezt a képet a Facebookon egy fél órával ezelőtt. Szóval na most a Plahotniuk esete azért azt is mutatja, hogy egészen eddig a háborúig, szóval én nem nagyon szerettem, ha mindent geopolitikával magyaráznak, ugye? Tehát például a Plahotniuk 2019-ig egy nagyon erős európai és román retorikával az orosz párti Dodonnal jól összejátszva mellesleg folytatott egy Dodon volt az elnök, a tényleges országvezető pedig Plahotniuk volt. Ők így folytattak egy diktatórikus és maffia rezsimet, és tehát az orientáció, pláne a retorikai orientáció, az nem feltétlenül jelent jót, és én amikor Európai Uniós külön megbízott voltam, akkor abban az időben éppen azt hangsúlyoztam, hogy a belső reformok és a belső rendszer kialakítása az igazán fontos, és ez a retorikai, geopolitikai hovatartozás, ez gyakran megtévesztő és másodlagos. Most nem így van. Most az a helyzet, hogy egy nagyon éles geopolitikai helyzet van a háború kitörése óta, és igen, vannak bizonyítékok az orosz befolyása. Tehát itt Maja, néha előfordul, hogy a moldovai vezetők elmennek Brüsszelbe panaszkodni, és az ember azt gondolja, hogy hát otthon is lehetne többet csinálni, de itt most teljesen egyértelműen amit Maja mond, az megállja a helyét.
Azt látom, hogy az Oroszországgal szimpatizálók körében a moldovai választásokkal kapcsolatban két érv is elhangzik azzal kapcsolatban, hogy miért nem igaz az, hogy miért hamis az orosz beavatkozásnak a rémképe. Egyrészt azt mondják, hogy hát a tavaly novemberi államfőválasztásokkor is elhangzott az, hogy Moszkva érintett a választópolgárok befolyásolásában, de hogy a pénzosztás ellenére a siker az elmaradt, és hogy lám-lám nem is ér el olyan messze Vlagyimir Putyinnak a keze, mint ahogy azt elmondja az Európai Unió, illetve ha már Európai Unió, az is elhangzik, hogy de hát Donald Tusk, lengyel kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök is besegített Maja Sandunak a kampányába idén augusztus végén ott volt a Kisinyóban mindketten.
Hát ugye az, hogy valaki besegít a kampányba, tehát ha Putyin elmenne, ugye nem mehet, mert hogy körözés alatt áll, de mondjuk nem elmegy, de a moldovai választókat felhívja arra, hogy mondjuk Dodon pártjára szavaznak, vagy az ő általa reprezentált pártszövetségre szavazzanak, az nem lenne illegális beavatkozás a kampányba. Hogyha az Ilán bankrabló szervezésében nyugdíjasoknak pénzeket osztogatnak azért, hogy az orosz párti képviselőkre szavazzanak, az illegális beavatkozás. Hát ez ilyen egyszerű. Tehát ez egyik fele, hogy hogy az, hogy az európai politikusok kiállnak az Európa Párti oldal mellett, nyíltan, transzparensen, az Európában egy bevett és tiszteletben tartott jogilag kifogásolhatatlan dolog. Ami az első kérdését illeti, hát ott pedig egyszerűen az a válasz, hogy hát a népszavazást majdnem sikerült megbuktatniuk, annak ellenére, hogy közönkutatási alapján tudjuk, hogy a moldovai társadalom többsége Európa Párti, és erős többsége Európa Párti, és alig-alig sikerült megszerezni a többséget. De most való igaz az, hogy ebbe két dolog is szerepet játszott annak idején, és ebből persze politikusok csak egyet említettek. Az egy az a szavazatvásárlás volt, meg manipuláció. A másik pedig az volt, hogy hát a kormány gazdaság politikájában sok legitim módon kritizálni való is van, és ahogy mondtam már ennek, aki ott Moldovában a mindennapokban él, az nem geopolitikai szempontból szavaz, hanem a pénztárcája alapján szavaz. És ebből az, tehát belül van egy erős elégedetlenség, ez tavathatatlan. És hát ez abban is manifestálódik, hogy igazából a kormányzó pártnak a diaszpóra szavazatokra nagy szüksége van. Úgyhogy belül, akik szavaznak, azok között nem lenne a kormánypártnak többsége, mint hogy annak idején nem volt a Maja Sandunak se többsége elnök választáson, csak belül az országon belül. Ehhez szükség volt az Európában élő, nem csak Európában, többnyire Európában élő moldovai diaszpora szavazataira is, akik a dolog természeténél fogva érzékenyebbek azokra a geopolitikai ügyekre, amikről beszélünk. És hát aki kívül van, az ugye nem érzi a mindennapok terheit, őt inkább. És abból a szempontból azt is lehet mondani, hogy bizonyos értelemben tisztában látnak, akik kívül vannak, mert látják azt, amire most a Maja Sandu egy nemzethez intézett beszédében felhívta a figyelmet, hogy hát egy a Dodonékra történő szavazás az óriási kockátokat rejt, nem csak absztrakt módon, hogy nem tartoznánk Európához, hanem abban az értelemben is, hogy Európa kevesebbet tudna segíteni, az integráció megakadni, és az integráció végül is a moldovai érdek, az európai integráció, ez tagadhatatlan. Úgyhogy van egy ilyen aspektus is a dolog.
Moldova közös történelmen és közös nyelven osztozik Romániával, azzal a Romániával, amelynek a második világháborúig a része volt. Románia számára tehát ezért is fontos, hogy mi történik a Pruton túli szomszédunknál, de hát fontos abból a szempontból is, amit Maja Sandu mondott néhány nappal ezelőtt Strasbourgban, arról beszélt, hogy nagyon-nagyon fontos választás a parlamenti választás, mert nem csak Moldovát védi meg, hanem a térség biztonságát, stabilitását is óvja, és arra figyelmeztet Maja Sandu, hogy Moldova kísérleti terep lehet, de hogy a célpont az Európa. Ezt a kijelentést, vagy ennek a súlyát mekkora mértékben érzi az ön meglátása szerint a Nyugat, és mennyire érzi Románia például?
Hát az, hogy Románia mennyire érzi, ezt valószínűleg ön jobban tudja, mert ön a romániai társadalomban. Úgyhogy én erre csak azt tudom mondani, hogy a kijelentés objektíve igaz. Tehát most itt megint két dolog van. Az egyik, amit a beszélgetés elején mondtam, hogy az oroszoknak van egy olyan érzelmi viszonyuk a volt gyarmatokhoz, hogy ez a miénk. Tehát ez nem az emberekhez való szeretetteljes ragaszkodás, hanem a possesszióhoz való ragaszkodás, az a mi tulajdonunk volt. És hát az oroszok, mivel többnyire elég nagy nyomorban és elnyomatásban élnek, nekik ez a fajta, ezt tudjuk történelmi, hogy egy borzasztó fontos lelki dolog, hogy azt tudják, hogy az én birodalmam az ezeket is el tudja nyomni, és azokat is el tudja nyomni. Hát van egy ilyen része is, és van kétségkívül egy olyan része, hogyha mint hogy ugye Ukrajna esetében is ez van, hogyha Ukrajnát sikerülne nekik bekebelezniük, akkor hát ott lennének Magyarország, Szlovákia, Lengyelország szájában. Ezért is persze érthetetlen sok Magyarország és Szlovákiai reakció az egész, de mondjuk nem erről beszélgetünk, hogy igen, tehát hogyha Moldovát sikerül, nem mondom, ez nagyon hipotetikus, mert egy lépésben ez nem fog sikerülni, ez biztos. Tehát ilyen értelemben, ha erre kellene pesgőt bontanunk, azt már bonthatnánk, hogy az biztos, hogy a vasárnapi választás nem fog elérni egy gyökeres orosz fordulatot, de ők már egy olyan, azt is sikernek könyvelhetnék el, könyvelik is majd, ha sikerül, hogy Maja Sandu nem kap abszolút többséget.
Igen, mert hogy az orosz hibrid háborús retorikában nagyon-nagyon fontos a destabilizálás is. Tehát nem az azonnali fordulat, hanem a destabilizálás.
És akkor
beszéljünk egy picit arról, hogy mennyire stabil Moldova, mert azért azt tudni kell, hogy egy olyan országról beszélünk, amelynek az alkotmányos semlegessége az rendkívül furcsa. 94-ben egyoldalúan deklarált, nemzetközileg el nem ismert, még kevésbé garantált. Az ország gyakorlatilag demilitarizált, tehát nincs harcképes hadserege, nincs védelmi ipara. Eközben, ugye erről már tettünk említést, a Dnyeszteren túli orosz csapatok 94 óta naponta megsértik Moldovának a semlegességét. Egy olyan országról beszélünk, amely hát a gazdaságilag nincs a legjobb állapotban, és gyakorlatilag ez kiváló terep arra, hogy a lakosságot meggyőzzük arról, hogy Moszkva jobb, mint Európa.
Nézze, itt az egyetlen rövidtávú kérdés az Ukrajna. Tehát, hogyha Ukrajnát az oroszoknak nem sikerül megtörniük, és én ebben bízom nagyon, akkor a Moldovát nem tudják destabilizálni, bár van itt még egy dolog, ami, hogy ha beszélgetünk, akkor még egy szempontot ebbe a bonyolult képletbe be kell illesztenünk. A Dnyeszter melléken lesz úgynevezett parlamenti, úgynevezett választás, és úgynevezett elnökválasztás. Ugye azért mondom ezt az úgynevezettet, hogy ezt ugye nem ismeri el a nemzetközi közlemény, mivel Dnyeszter-melléket se ismeri el. De az oroszoknak ez egy alkalom lehet arra, hogy a Dnyeszter-melléket destabilizálják. Ez furcsán hangozhat, de abban az értelemben, hogy a Dnyeszter melléken van egy olyan politikai helyzet 2016 óta nagyjából, hát ez mindig egy kicsit fejlődik, de az akkori elnökválasztás, ami egy versengő elnökválasztás volt, ott az ottani oligarcha csapat, az a sheriff vállalat vezetői, ennek sikerült az ő emberüket, a Krasznoszelszkit az úgynevezett elnöki székbe bejuttatni. Most őnekik speciális érdekeik vannak, ők megpróbálnak úgy politizálni, hogy Oroszországból ne küldjenek ugye Novicsokot, tehát az nagyon, nagyon vigyáznak, igyekeznek, hogy legyenek gyilkosság áldozatai, de közben erőteljesen a saját érdekeiket követik. Hát ez ugye a Sheriff az a 92 után keletkezett vállalat, annak idején egy kis csempészcsapat volt, és fokozatosan lényegében Moldova legnagyobb vállalata, tehát ők gyásztermeléken működnek csak, de Moldova legnagyobb vállalata, és a tulajdonosai, főleg a Gusán, Moldova leggazdagabb embere, noha ugye ő nem moldovai állampolgár, amennyire lehet tudni, ukrán, és mellesleg német állampolgár is talán, de hát ugye ő ott működik alapvetően a nyersztermeléken, és mint ilyen gazdagabb, mint bárki más, gazdagabb, mint az a plátjuk, akit most Bilisbe hazavittek. Mellesleg ugye a Maja Sandu alatt ez a Moldova megszűnt oligarcha rendszer, ez egy teljesítmény. Úgyhogy az oroszoknak ez nem tetszik. Tehát az oroszok szeretnének egy őtőlük sokkal erőteljesebben függő, és ja, még azt kell mondani, hogy az elmúlt 3,5 évben sikerült, ez megint Maja Sandu érdeme is, de a nyesztermelékiek érdeme is, hogy sikerült a nyesztermeléki helyzetet mederben tartani az oroszok felforgató igyekezete ellenére. Tehát ott voltak teljesen átlátszó ilyen hamiszászlós úgynevezett idézőjelbe terrorakciók, amiken látszott, hogy az orosz FSB-nek voltak a kisnyavi repülőtéren. Időben rendszeresen bombariadok. Az oroszok próbálták a helyzetet összekuszálni, és feltehetően a nyesztermeléki választásokat használni fogják arra, hogy vagy teljesen behódolnak ezek a nyesztermelléki oligarchák nekik, vagy pedig a saját emberüket, ugye Krasznoszevszki már nem indulhat, és hát megvannak a, tudjuk, az elképzelések arra, hogy kit indítanának, mint az ő jelöltjüket, azzal, hogy nem merjetek saját jelöltet indítani Sheriffre utalva. Úgyhogy ez egy nehéz helyzet, és ha az oroszoknak sikerül egy orosz barátabb nyesztermeléki helyzetet előidézni, ők az nem lenne egy könnyű dolog. De hát reméljük, hogy tehát a Sheriff az egy fantasztikusan ügyes társaság. Ugye lényegében ők az illegális üzleteken nőttek ilyen óriásivá, és azon, hogy mindig megtalálták a nyesztermelléki helyzet rendezetlenségéből adódó vám és szabályozási kiskapukat, amikkel hatalmas dohánykereskedelem, más ilyen jövedéki alkohol, egyebekkel való kereskedelem. Lehet, hogy volt fegyver is, én erről nem tudok biztosat. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon ügyesen, és egyébként az ő üzlethálózatuk, a nyesztermeléken, egy nagyon impresszív kiskereskedelmi hálózat. Tehát, hogyha oda az emberbe megy, ott csomó sok szép dolgot tud megvenni. Úgyhogy onnan, tehát az orosz felforgatás az folyamatos, és a következő célpont ez lesz, de mondom, az is siker lenne nekik, hogyha a Maja Sandunak nem sikerülne egy abszolút többséget összehozni a most.
Tehát ott tartunk, hogy szinte biztos, hogy Oroszország most szeptember 28-án nem tudja elszakítani Európától a Moldovai Köztársaságot, de a felfordulást azt meg tudja teremteni. Milyen talán, Moldova talán meg tudja teremteni?
Az ő szempontjukban a legjobb esetben egy felfordulást tudnak teremteni, de nem tudják elszakítani.
Milyen most a Moldovai Köztársaságnak az európai útja? Az elhangzott, miután Maja Sandu moldáv államfő elmondta a beszédet Strasbourgban az európai parlamenti képviselők előtt, beszélt arról, hogy milyen demokráciákat fenyegető veszélyeket lát. Roberta Metsola, az európai parlamentnek az elnöke azt mondta, hogy egységesen támogatják Moldovát és az Európai Uniós tagsághoz vezető demokratikus utat. Valóban megvan ez az egységes támogatás, és mi van a politikusi kijelentések mögött? Tehát ott van a valódi tartalom is, vagy elhangzik a szépen csengő üzenet, de annyi?
A moldovai külpolitika, diplomácia az nagyon kiváló, tehát ami a Maia Sandu elnökével, elnökválasztása óta eltelt időt illeti, a legjobb teljesítményt az ország éppen ezen a területen nyújtotta. Volt egy egészen kiváló külügyminiszterük és Európai Uniós Integrációs Miniszterük, a Nicu Popescu, aki személyes családi okokból egy idő után, néhány év után abba hagyta ezt a tevékenységet, de akik azóta vannak, azok is nagyon jók, és akik NGO vezetői szinten tevékenykednek ebbe az irányba, azok is nagyon jók, és Maia Sandu meg hát egy nagyon közkedvelt politikus Európában, talán a legnépszerűbb. Tehát kiemelkedő a diplomácia teljesítmény.
Nehezíti az Moldova európai útját, hogy úgy tűnik, hogy egy csomagban van kezelve Ukrajnával, és vagy veszik fel mindkettőt, vagy nem?
Erről túl korai most beszélni. A moldovaiak célja a 2030-es, most már inkább 2029-et hallok, ugye a ciklus miatt, az európai ciklus, meg hát a moldáv ciklus miatt is, hiszen 29-ben fog lejárni a parlament és az elnöki mandátum, hogy addigra kvázi elérjék az uniós tagságot. Moldovának nincs annyi ellenzője, mint Ukrajnának. Pontosabban messze nincs. Tehát Moldovának gyakorlatilag az Európai Unión belül objektív ellenzője nincs.
Igen, de attól a perctől kezdve, amíg őket egy csomagban kezelik.
Ez most egy akadémikus kérdés, mert olyan messze vagyunk attól, tehát ez még a legjobb esetben is egy 4 éves folyamat. Ugye itt európai politikai dinamika dönt ebben, az Európai Unió többségét zavarja az, hogy Orbán blokkolja az ukrán tárgyalások megkezdését, aminek egyébként a blokkolásnak túl sok értelme azon túl nincsen, hogy zavart okozni a gépezetben, mert a tárgyalások megkezdése és a lezárása között az út az részben nagyon hosszú, részben a legtermékenyebb, mert akkor tárgyalják azt, hogy a különböző területeken, az élet különböző területén milyen szabályozási, meg tényleges javulást kell elérni mind a két országnak, mert azt azért hozzá kell tenni, hogy mind a két ország esetében a reform feladatok óriásiak, és hát ugye Ukrajnánál úgy óriásiak a reform feladatok, hogy közben egy hatalmas háború közepében vannak. Több mint 1 milliós hadsereg van a másik oldalon, ukrán területen. Úgyhogy, és hát egy olyan drónháború, ami az egész háborúk technikai történetét újraírja, és az a modern háborúkat teljesen újra definiálja. De óriási háború közben kellene megteremteniük a reformokkal. Hozzáteszem, hogy ezek nagy része azért olyan reform, ami segítené Ukrajna ellenálló képességének az erősödését, tehát nem bírálom ezzel azt, hogy ezek a reformokat az Európai Unió igényli, mert nagyon is fontos. A Magyarország blokkolja ezt, és ezért merült föl ez az egy csomag, vagy nem egy csomag. Moldovának is nagyon nehéz feladatai vannak, de azért azt mondhatom, hogy hát kis ország, de hát azért nagyon sok mindent kell csinálni. Ugye a gazdasági növekedés nagyon-nagyon lassú Moldovában, aminek a két alapvető oka van. Az egyik az üzleti környezet túlszabályozottsága, a másik, hogy reformok ellenére azért a jogi környezet még továbbra sem igazán jó az üzletkötések számára, és a harmadik az pedig hát az, hogy a szomszédban háború van, és Moldova eleve egy félreeső kis ország. Hát ott a román tőkének, meg hát esetleg a romániai magyar tőkének is lehetne szerepe, nem kizárólagos, de egy kézenfekvő szerepe abban, hogy az üzleti életet élénkítse és a gazdasági növekedés felpörgesse. A moldovai gazdasági növekedés alacsony, tehát ebből a szempontból az elmúlt 4 év teljesítménye az adokot bírálatra, és hát ezeken a dolgokon kell választani. Most az Európai Unió útjára indított egy növekedési csomagot Moldova számára, ami megfelelő szabályozási javulásokat is előír, úgyhogy bízom benne, hogy sikerülni fog, de azért nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű Moldovát Európai Uniós tagságra alkalmassá tenni. Na most éppen a magyar példa mutatja, hogy közben pedig az Európai Uniót is meg kéne reformálni olyan értelemben, hogy az a fajta vétó, blokkolási lehetőség, amit Magyarország élvez, hát azt meg kell reformálni, ezt a helyzetet. Tehát, hogy egy ország ne tudjon blokkolni egy 27 tagországra kiterjedő egységnek a munkáját. Tehát még nagyon sok feladat van előttünk, nem csak a moldávok és az ukránok előtt, hanem az Európai Unió előtt is, annak érdekében, hogy 29-re vagy 30-ra az Európai Uniós tagság ténylegesen megvalósulhasson.
Mizsei Kálmán diplomátát, az Európai Unió volt moldovai különleges képviselőjét hallották a mai napra kézben. Köszönöm a válaszait. Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.